A mi pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetében. A 8. fejezetből olvasom a 9. verstől a 17. versig. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk mennyei édesatyánk a te gondviselő szeretetedért. Köszönjük, hogy lélek által az atyánknak szólíthatunk. Köszönjük mindazt, amivel az elmúlt időszakban megajándékoztál bennünket. De mindenekelőtt köszönjük, Urunk, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, Jézus Krisztus, Urunk, hogy megmutattad földi életed során is, hogy mit jelent a lélek szerint járni. Köszönjük, hogy halálod és feltámadásod a miénk is lehet a Szentlélek által. Köszönjük azt is, hogy nem hagytál minket árván, mennybe meneteled után, hanem elküldted a pártfogót. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy töltsd be a mi szíveinket ezen a mai napon is. Kérünk, hogy most, amikor az ige hangzik, hadd legyen nyitott a fülünk és a szívünk. Könyörgünk, hogy te vezesd a gondolatainkat. Úgy szeretnénk teljes valónkkal rád bízni magunkat. Kérünk, hogy te munkálkodj a hatalmas erőddel a mi életünkben is. Amen. Mi pedig fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Ez írva található az előbb felolvasott igében, a római levél 8. fejezetében, a 9. versben eképpen. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Foglaljunk helyet. A mai igénk első mondata rögtön válaszút elé állít bennünket. Kétféle életről beszél Pál apostol, lehet a test, és lehet a lélek szerint élni. Itt a test nyilvánvalóan nem a fizikai testünket jelenti, hanem inkább a bűnös Isten nélküli természetünket. Minden esetre fontos döntés előtt állunk, most pünköstkor különösen is, hogy az életünk útján a lélek szerint, vagy a test szerint járunk. Világos az igéből, hogy csak azok járhatnak a lélek szerint, akikben Isten szent lelke ott lakozik. Viszont hangzik a figyelmeztetés is, hogy akiben nincs meg Krisztus lelke, annak semmi köze sincs Jézushoz. Tehát semmi kép sem tud a lélek szerint járni. Tehát az, hogy Jézushoz tartozunk-e, hogy keresztjének vagyunk-e ténylegesen, az nem attól függ, hogy járunk-e templomba, hogy fizetjük az egyház fenntartói járulékot, még csak nem is attól, hogy konfirmálunk-e, még csak nem is attól, hogy a Bibliához igazítjuk-e az értékrendünket, hanem egyedül attól, hogy az ő lelke, Krisztusnak a lelke, a Szentlélek bennünk lakozik-e, ott van-e a szívünkben. Csak az tartozik Istenhez, akiben ott van a Szentlélek. Na de hogyan lehet kapni ezt a szent lelket? Fontos lenne tisztázni itt az elején. Péter apostol világosan tanít a pünkösdi történetben, elmondja, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát aki megtér és megkeresztelkedik Jézus Krisztus nevében bűneinek bocsánatára, az kapja a szent lelket. De vigyázzunk, itt nem feltétlenül a vízzel való keresztségről van szó, hiszen Jézus pont az előző fejezetben mondja el a tanítványoknak, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Tehát itt elsősorban a Szentléleknek a keresztségéről van szó, nyilvánvalóan nem olyan értelemben, mint azt sok karizmatikus mozgalom használja, de a vízzel való keresztség pedig ennek a lélek keresztségnek a külső jegye, jelképe. De mi a lényeg, és ami világos itt, hogy egy lelki folyamatról beszél Péter apostol, a megtérésről. Amikor az ember odafordul Istenhez, rendezi vele a kapcsolatát, bűnbánatot tart, és eldönti, hogy Jézus Krisztust szeretné követni az életében. És ezután kapja közben a szent lelket. Fontos már itt az elején tisztázni, hogy veled megtörtént-e ez. Mert csak akkor tudsz a lélek szerint járni, csak akkor lesz értelme mindannak, ami elhangzik a mai Isten tiszteleten számodra is, ha kaptad a szent lelket. Ezt lehet tudni, hogy megtörtént-e, hiszen az ember is, bár a férfiak sokszor elfelejtik a pontos dátumot, emlékszik, ha már megházasodott valakivel. Hát akkor hogy ne emlékeznénk arra, amikor a mindenható Istennel szövetségre léptünk, és ezt a szövetséget a Szentlélek megpecsételte. Erre a hosszú bevezetőre azért volt szükség, mert mindannak, amiről most szó lesz, csak akkor van jelentősége számodra is, ha már megtértél és kaptad a Szentlélek ajándékát. Hiszen Pál apostol itt a 8. fejezetben arról beszél, hogy azok a hívők, akik már megkapták a szent lelket, ők teljes egységben lehetnek az ő urukkal, Jézus Krisztussal, a lélek által. Ezt az egységet a görög nyelvtan is kifejezi, csak itt a 8. fejezetben 10-szer használja Pál apostol ezt a szűn prefixumot, előtagot. Ez a szűn előtag általában igék előtt szokott állni, és azt jelenti, hogy valakivel együtt csinálni valamit, valakivel egységben lenni valamiben. De ugye a szinkron szavunk is ebből jön. Tehát arról beszél itt az igénk, hogy a Szentlélek által mi szinkronban, összhangban, egységben lehetünk Jézussal. És ennek az egységnek a mai istentiszteleten 4 jellemzőjét fogjuk megvizsgálni. Az első megnyilvánulása ennek az egységnek, ennek a szinkronnak, az, hogy ahogyan Jézus Krisztus feltámadt a halálból húsvétkor, mi is úgy támadhatunk fel a halálból a Szentlélek által. Ez egyrészt jelenti azt, hogy itt a jelenben, a megtérésünkkor feltámadhatunk a lelki halálból a lelki életre, az új életre. Ugye szoktok is ezt mondani, amikor valaki megtér, hogy új életet kapott, hiszen már nem a régi, istentelen életét éli, hanem az új életben jár. Másrészt viszont gondolhatunk a jövőre is, hiszen amikor Jézus Krisztus visszatér a második eljövetelekor, mindazok, akik ő benne hunytak el, tehát azok a hívők, akik biológiailag meghaltak ugyan, fel fognak támadni az örök életre. Tehát ennek a feltámadásnak, amit a lélek által kaphatunk mi is, a jelenre és a jövőre nézve is fontos következménye van. A jelenre nézve hadd idézzem a Római Levél 6. fejezetének verseit, ezt írja Pál apostol. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek. Pál itt arról beszél, hogy a mi testünket használjuk, hogy azt valaminek vagy valakinek a szolgálatába biztosan állítjuk. Amíg az ember lelki halott, amíg a lélek által fel nem támad Jézus Krisztusban, addig világos, egyértelmű, hogy a bűn szolgálja. De amint a Szentlélek feltámasztja az embert az új életre, megnyílik a lehetőség Istennek a szolgálatára. Tehát a megtérésnél egyfajta uralomváltás történik, és elkezdődik egy mindennapi harc a hívő ember életében, hogy a bűn szolgálatába, vagy Isten szolgálatába állok be nap mint nap. Tehát azt jelenti a feltámadott új életben járni, hogy már nem a bűnnek, hanem Istennek szolgálok, és naponta meghozom azt a döntést, hogy Isten szabaddá tett, hogy ne a bűnt cselekedjem, hanem az ő országa ügyért tegyek valamit, és ezt meg is teszem, amit ő elkészített. A feltámadásban való egység viszont a jövőbeli reménységünket is megadhatja, hiszen ugyanaz a lélek lakozhat bennünk, aki Jézust is feltámasztotta a halálból. Felfogjuk ezt, hogy milyen nagy kiváltság? Ugyanaz a Szent Lélek, aki Jézus földi életében, feltámadásában, mennybe menetelében ott volt, munkálkodott, bennünk is lakozhat. Az az erő, az a hatalom, amellyel Jézus munkálkodik, az a tied is lehet, ha az ő a szívedben lakik, az ő Szent Lelke által. És éppen ezért a hívő embernek nem kell félnie a haláltól sem. Azt ígérte Jézus, hogy a biológiai halál után örök életre támasztja fel mindazokat, akik az övéi, akikben az ő Szent Lelke lakik. Sokan próbálják elérni az örök életet már itt a földi életben. Most kifejezetten vannak ilyen mozgalmak, amelyek azt állítják, hogy a tudomány vívmányaival előbb-utóbb elérhető lesz az örök biológiai élet. Egy influencer, Brian Johnson, például több százmillió dollárt költ arra, hogy fiatalon tartsa magát. Az egész élete arról szól, hogy ne öregedjen. Naponta bevesz 91 tablettát, hormonokat juttat a szervezetébe, mindenféle terápiát végez, sőt, még a fiának a vérét is magába fecskendezi, hogy az is fiatalon tartsa őt. De világos, hogy mennyire hiába való próbálkozás mindez. Előbb-utóbb le fog járni az ő biológiai órája is. Viszont mindazok, akikben a Szentlélek lakik, ők ingyen kapnak örök életet. Hiszen azt ígéri az ige, hogy ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor ő életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. És ez a jelenben is érvényes, és a jövőre nézve is reménységet adhat. A második dolog, amiben megmutatkozik a Krisztussal való egység, az a lélek vezetése. Jézusról olvashatjuk az evangéliumokban, hogy őt is vezette a lélek. Miután keresztelő János megkeresztelte, és leszállt rá a Szent Lélek a megváltóra, akkor olvashatjuk azt, hogy a lélek a pusztába vitte, pusztába vezette Jézus Krisztust. Tehát ahogyan a lélek Jézus életében jelen volt, és mutatta, hogy merre menjen, úgy a hívő embert is szeretné a lélek nap mint nap vezetni. Világos az igéből, és sok-sok hívő embernek a tapasztalata is ezt mutatja, hogy Isten a földi életünkre nézve is szeretne minket vezetni. A párkapcsolati kérdésekben, a családi dolgokban, munkahelyválasztásban, továbbtanulásban, mindenféle földi kérdésünkben szeretne vezetni, szeretne számodra megmutatni a helyet, helyes utat, az ő tervét, szeretne azon az úton vezetni, amelyet kijelölt számodra, és amelyik számodra is a legjobb lesz. És hogyan érthetjük meg ezt a vezetést? Hát a lélek által. Csak azt vezeti Isten, akiben az ő Szent Lelke lakozik. Tehát elsősorban nem a vezetés kell hajhásszuk, és pörgetünk a Bibliát, hogy találjunk mindenféle olyan igét, ami esetleg, ami minket vezet, vagy mi belemagyaráznánk azt, hogy minket vezet, hanem ha a vezetővel vagy kapcsolatban, ha a Szent Lélek ott lakik benned, és odafigyelsz az Úrra, akkor megtalálod a helyes utat. És igen, igében keresztül is meg tudja ezt mutatni, meg a körülményeken keresztül, meg más hívő tanácsán keresztül. De nagyon fontos, hogy mindez a Szent Lélek által, a vezetővel való folyamatos kapcsolatban, akkor találhatjuk meg a helyes utat, de ha nem figyelünk oda rá, akkor eltévedünk. Én néha olyan bátor vagyok, hogy GPS nélkül indulok el otthonról valahova. És bizony volt már olyan, amikor nem volt ismerős a cél, hogy bizony rossz útra tévedtem, és így plusz percekkel hosszabbítottam a menetidőt. Köröztem az egyirányú utcák fergetegében, és sehogy sem találtam meg a helyes utat. És amikor bekapcsoltam a GPS-t, az elkezdtem mutatni az útvonalat, elkezdtem azt követni, és meglepő módon célba is érkeztem. Hány ember vezeti így a saját életének, meg esetleg az egész családjának az autóját, hogy ő majd tudja. Ő már olyan ügyes, neki nem kell a GPS, megy ez magától is. Aztán meg zsákutcába jut az élete, zsákutcába vezeti a rábízottakat is, de bármikor be lehet kapcsolni a GPS-t, bármikor oda lehet fordulni Istenhez, hogy mutasd meg, Uram, merre induljak, hogy melyik a helyes út, melyik munkát vállaljam el, milyen anyagi döntést hozzak, mire szánjam oda az időmet. Isten útmutatása mindig elérhető. És milyen jó lenne, ha nem tennénk felesleges köröket az egyirányú utcákban, ha nem rossz utakon járnánk, hanem a legoptimálisabb útvonalon megérkeznénk az Isten által kijelölt célba. De ahhoz az kell, hogy lemondjak arról, hogy majd én tudom, és kérjem az Urat, hogy ő vezessen, ő mutassa, hogy a kereszteződésben merre forduljak, hogy mikor álljak meg, mikor induljak el, hogy hol parkoljak le a végén. Ő nála van az úti terv, és Szent Lelke által szeretné ezt velünk megosztani. Hallgassunk hát rá. Te le tudsz-e mondani arról, hogy te majd tudod? És tudod-e kérni az Urat, hogy Uram, nélküled eltévedek, kérlek, vezess a helyes úton, segíts a döntéseimben, hiszen én veled szeretnék járni. Tehát a Szent Lélek szeretne minket vezetni, a kérdés az, hogy odafigyelünk-e rá, és kapcsolatban vagyunk-e vele. A harmadik dolog, amiben Jézushoz hasonlóvá válhatunk a lélek által, az a fiúság. Azt olvassuk, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, hiszen a fiúság lelkét kaptuk. Mindazok, akik megtérnek és újonnan születnek, akik kapják a Szent Lelket, azok beleszületnek Isten családjába, és Isten gyermekeivé válnak. Sőt, kapják a fiúság lelkét, aki által kiálthatják, Abbá, Atyám. Ez ugye azt jelenti, hogy édesapa, apuka. Kiszólította meg így az atyát? Hát Jézus a Gecsemáné kertben, amikor imádkozik, akkor is Abbának szólítja őt. Tehát megint csak a lélek által hasonlóvá válhatunk Jézushoz, abban, hogy Istent mi is a mi atyánknak, édesapánknak, Abbának szólíthatjuk. Ugye egy gyermeknek rengeteg tulajdonsága van, hadd soroljak fel párat. Először is a gyermek bizalommal fordul a szüleihez. Ha a gyermekek sokszor félnek, sokszor megijednek, és általában azonnal futnak a szüleikhez, hogy megöleljék őket, vagy ott elbújjanak a lábuk mögött, és amint az édesanyjuk vagy édesapjuk átkarolja őket, és megnyugtatja őket, el is tűnik a félelem, és megszűnik számukra a veszély. Nos, mi is sokszor félünk, sokszor megijedünk a jövőtől, a haláltól, a betegségtől, az emberektől, anyagiaktól, attól, hogy elveszítünk valakit, lehetne sorolni. De azt ígéri az ige, hogy mi is olyan bizalommal futhatunk ilyenkor a mennyei atyához, mint amilyen bizalommal a kisgyermek fut a szüleihez. És mi is olyan biztonságban érezhetjük magunkat a mennyei atyánk karjai között, mint a gyermek az apja kezében, ahol semmi okunk arra, hogy féljünk, hiszen az atyai kéz védelmez minket. És a mennyei atyánk nem olyan, mint sok földi édesapa, hogy ott hagyja a gyermekeit, meg nem jól neveli őket. A mennyei édesatya hű, szerető, benne nem fogunk csalódni. Aztán az sem árt, ha egy gyermek engedelmes, ez már talán nehezebb dolog. Mi is sokszor dacos gyermekekként viselkedünk Istennel szemben, különösen akkor, ha tiltó szót hallunk. Hát a szülők miért tiltanak meg bizonyos dolgokat a gyereküknek? Hát nyilván azért, hogy a gyereket megvédjék, meg hogy megtanulja, hogy mi a jó, és mi a rossz. És a gyerek ebből mit fog fel? Hát az, hogy apa meg anya megtiltotta ezt, meg azt, milyen gonoszak, rosszat akarnak nekem. És mi is sokszor ilyenek vagyunk Istennel kapcsolatban. Isten megtilt valamit az igében, hogy minket védjen. Mi meg csak annyit fogunk fel ebből, hogy ezt meg azt sem szabad, Isten ezt is, meg azt is el akarja venni. Ne legyünk olyan gyermekek, akik a tiltó szó mögött csak a gonosz apukát látják, hanem lássuk meg, hogy Isten az ő parancsaival is csak óvni szeretne bennünket, azokat is, ami javunkra adta, és ha engedelmeskedünk azoknak, akkor mi fogunk vele jól járni. Aztán fontos tulajdonsága az is a gyermekeknek, hogy szinte mindenben utánozzák a szüleiket. Olvastam erről egy cikket, amelyből kiderült, hogy a gyermekek egyet fejlődésében nagyon nagy szerepe van a szülők utánzásának. Szinte mindent az utánzás útján tanulnak meg a kisgyermekek. És leginkább a szülőket utánozzák, mert hozzájuk fűzi őket egy bizalmi, érzelmi, szeretett kapcsolat. Bárcsak a mi lelki életünkben is így lenne ez. Hogy a mi lelki egyetfejlődésünk a mennyei atyánk utánzásából fakadna, hiszen hozzá szeretett kapcsolat, érzelmi, bizalmi kapcsolat köt. Ezért őt utánozzuk mindenben, és így fejlődünk a lelkekben, mint egy kisgyermek, amikor a kisfiú elkezdi ő is borotválni az arcát, mint ahogy az édesapjánál látja, vagy ahogy a kislányok fölveszik a magas sarkut, mert az édesanyjuk azt hordja. Mi is így felnézhetünk a mennyei atyánkra, és őt utánozhatjuk nyilván az ő szeretetében. Mi is azzal a szeretettel fordulhatunk a többi emberhez, ahogyan mi is megtapasztaltuk a mennyei atyánktól. Tehát a lélek által Isten gyermekeivé válhatunk. Te tudsz-e ilyen bizalommal, gyermeki bizalommal megnyugodni az atya karjai között, amikor sok veszély fenyeget? Vagy gyermekként engedelmes vagy-e? Vagy csak dacosan a sok tiltószó miatt háborogsz, és nem figyelsz oda az atya szavára? Illetve, mint a gyermek, utánzod-e a mennyei atya szeretetét, felnézel-e rá, és elkezdesz-e rá hasonlítani, az ő vonásai meglátszanak-e rajtad az ő gyermekén. A negyedik dolog, amiben a Jézussal való lélek általi egységünk megvalósul, az az örökség. Hiszen azt olvassuk, hogy ha gyermekei vagyunk Istennek, akkor bizony örökösei is. Ez pedig azt is jelenti, hogy Krisztusnak örökös társai vagyunk. Ugye a gyermekeknek általában, jobb esetben van örökségük a szüleik által. Ugyanígy Isten is elkészített örökséget számunkra, bár ő ugye nem fog elhalálozni. De sokszor, amikor az Istentől kapott örökségre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy a mennyország Isten országa lesz a mi örökségünk. És ez így is van, viszont ez az ige nem csupán ennyiről szól, hanem kétfajta örökségről beszél. Egy földiről, és egy mennyeiről. A szenvedésről, és a dicsőségről. Egyrészt örököljük itt a földön Jézus Krisztus szenvedését. Mivel Krisztust is üldözte a világ, és Krisztus is szenvedett, így nyilvánvalóan az ő tanítványai sem maradnak ki ebből. És a világ oldaláról sok támadás érheti a hívőket, mert hát olyan mások. Így ha valaki nem megy be a munkahelyén abba, hogy csaljon a haszon érdekében, akkor hülyének nézik. Vagy ha az iskolában egy fiatal nem megy bele mindenféle kicsapongásba, Jézus miatt, Jézusra hivatkozva, akkor könnyen lehet, hogy az osztálytársai kiközösítik. Sőt, még olyat is láttam, hogy valakit a saját családja vet meg a hite miatt. De aki ezt a földi örökséget, amit Jézustól kaptunk, ezt a szenvedést elhordozza ő érte, és kitart a hitben, az részesül majd a mennyei örökségben is, arról ír Pál apostol, Isten országának az örökségéből. Abban, hogy Krisztussal együtt mi is megdicsőülünk, azaz mi is ott leszünk a mennyei dicsőségben, és Krisztussal közösségben leszünk ott is, ha a Szentlélek bennünk lakozik. És olyan szépen írja ezt az ige, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Tehát a földi szenvedés az eltörpül amellett, a mennyei dicsőség mellett, amit megígér számunkra Isten. Így megéri vállalni a földieket azért, hogy a mennyei örökséget elnyerjük. A feleségem óvónő, és az egyik bibliai foglalkozásra készített aranyozott papírból egy 3D-s aranyvárost, hogy szemléltesse a gyerekeknek a mennyországot. Nagyon szépen kivágta, összeragasztotta, elkészítette, és a foglalkozás végén az egyik kislány oda ment hozzá, és ezt kérdezte, hogy Dorka néni, nekem nagyon megtetszett ez a mennyország, lehet az enyém? És megint csak ott van-e bennünk ez a gyermeki vágy, örömteli vágy, hogy Uram, tetszik a mennyország, lehet az enyém. És ez a pünkösd öröme, hogy lehet. Hiszen lehet a miénk a mennyország, mert lélek által az örököseivé válhatunk, ha Isten szent lelke bennünk lakozik. Tehát láttuk ezen a pünkösdön, hogy a lélek által egységben, összhangban, szinkronban lehetünk Jézussal. Ennek az egységnek négy megnyilvánulását vizsgáltuk meg. Először is, ahogyan Jézus feltámadt a halálból, úgy támadhatunk fel mi is a lelki halálból az új életre, és majd a jövőben is az örök életre. Másodszor, ahogyan Jézust is vezette a lélek a földi élete során, úgy szeretne minket is az életünk minden területén vezetni, hogy a helyes úton tudjunk járni. Harmadszor, ahogyan Jézus abbának, édesapának szólította az atyát, a fiúság lelke által mi is ugyanilyen bizalommal fordulhatunk a mennyei édesatyánkhoz. Végül pedig láttuk, hogy örökös társai is lehetünk Jézusnak, hiszen itt a földön a szenvedését, a mennyben pedig majd az ő dicsőségét örökölhetjük. Jó lenne, ha minél többen ilyen módon összhangba, szinkronba kerülnénk Jézus Krisztussal a Szentlélek által, és komolyan vennénk a pünkösdi üzenetet, hogy a Szentlélek Isten szeretne a szívünkbe lakozni, és ha hozzátérünk, akkor ezt meg is teszi, és ilyen reménnyel nézhetünk a jövő elé. Imádkozzunk azért, hogy így legyen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy lehet a lélek szerint járni. Köszönjük, hogy nem szeretnél minket a lelki halálban hagyni, hanem fel lehet támadni a szent lelked által. Úgy szeretnénk, Urunk, álhatatosan az új életben járni. Segíts, hogy ne maradjunk a bűn szolgálatában, hogy észrevegyük mindazt, ami még nem tőled való, amitől meg kéne szabadulni, és tudjunk teljes szívvel neked szolgálni. Így segíts, hogy meg tudjuk öldökölni a test cselekedeteit, hogy jó eszközökké válhassunk a te kezedben. És köszönjük, hogy a haláltól sem kell félnünk, hiszen azt ígérted, hogy örök életre támasztod fel mindazokat, akikben a te szent lelked lakozik. Köszönjük, Urunk, a lélek vezetését is. Te látod, mennyire eltévejednénk életünk útvesztőiben, ha saját fejünk után mennénk. Te látod, hogy hányszor jutott már zsákutcába az életünk, amikor nem rád figyeltünk. Kérünk, hogy őrizd minket mindenféle varga betűtől, és vezess minket az örökké valóság útján. Köszönjük azt is, hogy atyánknak nevezhetünk. Köszönjük a fiúság lelkét, olyan jó lenne, ha gyermekeidként tényleg a te vonásaid látszódnának meg rajtunk, és azt vihetnénk az emberek közé. Köszönjük azt is, hogy örököseid is lehetünk. Te látod, milyen sokszor kerülnénk a kellemetlenségeket, milyen sokszor félünk felvállalni a nevedet, de tégy minket készé, hogyha kell, akkor a szenvedések között is hűek tudjunk maradni. És köszönjük ezt a mennyei örökséget is, amit megígértél a számunkra. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, különösen a most konfirmálókért. Te áld meg az ő életüket, döntésüket, hogy szeretnének a te nevedről vallást tenni. És hálásak vagyunk a jubilálókért is. Köszönjük az ő életüket, őket is te szenteld meg továbbra is. És imádkozunk a betegekért, gyászolókért, te légy velük a nehéz helyzetükben. Kérünk, hogy te légy ott vigasztalóként, bátorítóként. Köszönjük, hogy te magad ígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, segíts, hogy ebben ezt tudják magukévá tenni ők is. És köszönjük, Urunk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.